És ahogy hallhattátok, itt van velünk Várkonyi Gábor, szavasz!
Sziasztok, valamint jobb, ha több van, mint kevesebb. Ez egy dologra igaz igazán az életben, a köbcentire.
Ja,
ne, hát, nem.
Tulajdonképpen bármit nem. Le lehet fordítani köbcentire, igen.
Kérlek, nem biztos, nem feltétlenül, miért? Nem,
azért, hogy téged azonnal felidegesítselek, és
ja,
involváljalak
nem, én csak,
az adásba.
Én csak megpróbálom fölhívni eléggé el nem ítélhető módon, és nyilván utalva azért rovatomra is kissé képmutatóan a figyelmet, igen, a zöldülés fontosságára.
Te csak ültes fát, annyi keroszint égetsz, amit egy kisebb állam.
Nincsen köze a köz.
Nagyon keveset égetek. Én a legkisebb kibocsátású, egy ülésre vetítve messze-messze legkisebb kibocsátású légitársaságokat választom. Kimondottan. Nem.
Naponta.
Igen.
Van az 10 nap is átlagban szerintem. Nem tudom, nem merem kiszámolni az igaz.
De úgyhogy két szép süteményen ülök én itt együtt, maradjunk abban.
Na hát így.
Na, szóval.
Megkaptátok a briefinget.
De ha az már így,
viszont itt most nem lesz
köbcentizés. Legalább úgy, és én a köbcentit lefelé nyomom.
Jó, és na, sőt, most nullára redukáljuk. Itt most nem lesz köbcenti. Itt most elektromos motorok. Majd nem mondtam, hogy szénkefe, de azt hiszem, azokban már nincs. Vagy máshogy van az megoldva.
Máshogy van az megoldva, bizony.
Elektromos autók, az Xpeng mondott egy nagyot, hogy szerinte itt nem lesz nagy küzdelem, nem sokára 10 gyártó lesz összesen a porondon, aki életképesen működni tud, mint elektromos gyártó.
Az az érdekes ezekkel a mondásokkal, hogy olyan régóta hallgatjuk az ehhez hasonlatosokat, mint hogy elfogy az olaj.
Ja, igen, az egy ilyen mozgó célpont, és mindig megy előre, hogy meddig tart a készlet.
És mind a kettőben értelemszerűen mindenki józanésszel felfogható módon tudja, hogy tehát hatalmas igazság van, tehát, hogy az olaj se lesz végtelen.
Így van.
Meg ezeknek a...
Meg akármennyi elektromos autógyártó sem így lesz
van,
a piacon.
Így van. Ugye az Xpeng-nek a vezére beszélt arról.
Mi az Xpeng?
Kezdődik.
Igen, látom. Zenbe jöttem, szeretetben és békében.
Gábor felgyűjte az ingóját, fölállt, és neki veselkedik Ács Gáborra.
Azt várom, az akóját mikor veszi le.
Hát szerintem 4 perc múlva.
Amilyen meleg itt van, igen. Tényleg, szóval az Xpeng az egy olyan, hát most már startup fázison túllévő komoly autógyártó a kínai autópiacon, amely hát tőzsdei értékeltségét tekintve inkább közelít egy picit a lufi jellegű dolgokhoz, mármint abban az értelemben, hogy nagyon sok ehhez hasonlatos történetet láthattunk az elmúlt években. A semmiből jövő elektromos autógyártó, amely nagyon nagy ígéretekkel és nagyon nagy reformokkal és nagyon más, hogy újra gondolva az egész autógyártást, egy ilyen beleszeretés történetet jelent a tőzsdei befektetők számára, ami mögött, hogyha van fundamentum, akkor tök jó, hogyha nincs, akkor meg úgy fogjuk elfelejteni, mint hogy sose lett volna. Az Xpeng az biztos, hogy nem abba a kategóriába tartozik, amit el fogunk felejteni, de a másik oldalon, hogy árnyaljam a képet, biztosan nem abba a kategóriába tartozik, ahol mondjuk egy BYD, ami annyira komolyan vehető, hogy egyáltalán nem lehetetlen az a forgatókönyv, hogy mondjuk 5-10 éves távlatban a világ legnagyobb autógyártója legyen. Uh-huh. Az Xpengnek egyébként nagyon nagyot esett a...
De hanyadik úgy nagyságban van, nagyjából ugye a kínai gyártók között.
Ha a kínai gyártókat nézzük, akkor hogyha az első negyedév eredményeit veszük figyelembe, akkor egy ilyen top 10 környéki, aha, autógyártó, most inkább kívül, mint belül a top 10-en.
Akkor azért nem olyan nagy gáz, hogy nem tudtam, hogy kik ők, mert teljesen őszinte kérdés volt.
Nem. Tehát ahhoz követni kell a kínai autóipart, hogy az Xpeng-gel találkozzál, bár ez már
vagy
az a
egyáltalán az elektromos autók.
Igen, de ez már az a kategóriai cég, amire azt lehet mondani, hogy ennek a dolgai már átjöttek európai hírek kapcsán is az itteni fogyasztókhoz. Tehát nem találkozol még vele az utakon, de biztos, hogy olvastál már róla, hogyha egyébként autóipari sajtót fogyasztasz. Ha mondjuk azt kéne mondani, hogy hány olyan kínai autógyártó van, amiről itt még az életben senki nem hallott, beleértve mondjuk engem is, hát sok. Tehát, hogy
hány olyan van, amelyik már árul itt?
Relatíve kevés, de ez hamarosan változni fog. Tehát megjelentek már Európában is, és egyébként Észak-Amerikában is olyan autógyártók, olyan kínai autógyártók, amelyek 3-4 évvel ezelőtt nem voltak a radaron, sőt, egyébként nem csak kínaiak, tehát mondjuk vietnámi gyártók is próbálkoznak például, de hogy az igazi nagy offenzíva az még előttünk áll, az teljesen világosan látszik, és annyira erős, tényleg tektonikus mozgások és földrengésszerű események vannak a kínai autópiacon több összetevőből együttesen, hogy egy ilyen relatíve erősnek tűnő pozíciókkal működő Xpeng vezér is olyanokról beszél, hogy annyira gyilkos lesz az árháború a következő években, meg annyira nagy lesz a változás a következő években a világ autóiparában, hogy 10 darab gyártó fog szerinte megmaradni, a többit azt vagy akvirálják, mások nagyobbak, vagy ugye úgy, ahogyan eltűnnek.
Csak elvényesek.
A hagyományos autóbizniszben a belső égési motorosoknál esélyük nem volt a kínaiaknak, egy sincs itt, vagy igazából nem is tudunk arra, hogy Európában van.
Van.
De hogy nem, jó, de ez nem jelentősek. Ehhez képest jönnek a elektromosban, meg leigázzák a világot, jó, kis túlzással, de ugye olyanokat hallunk, hogy óriási terjeszkedésben vannak. Mi a három legfőbb ok annak, hogy ebben ennyire erősek tudtak lenni, és itt be tudnak törni mondjuk a mi kontinensünkre?
Egy rövid mondatot még, és akkor erre válaszolok.
Ja.
A 3 milliós gyártási darabszámot adta meg, mint milyen mágikus pontot, ami fölé kell menni ahhoz, hogy túl tudjon élni egy autógyártó.
Uh-huh. 3 millió per év?
Per év, igen.
Ha, az igen.
Ez relatíve kevés autógyártóra jellemző. Nem mondom, hogy tehát van bőven ilyen, csak azért nem nagyon sok, azért azt lássuk be. Tehát mondjuk a sztárja a befektetési világnak az ugye kevesebb, mint a felénél jár, ami így is rettenetesen nagy teljesítmény ahhoz képest, hogy mekkora múltra tekintett vissza, ugye a Tesláról beszélünk.
Igen, a Nióról olvastam, hogy most éri el a 200 ezeret például. Egyébként ugye őket nem szereted, azt is hallottam, hogy a Niót. Mármint legalábbis, hát az aksicserés megoldás, bocsánat.
Az csak egy megoldásuk, és arra sem mondtam, hogy nem szeretem.
Hát vagy, hogy nem biztos, hogy itt el tud terjedni.
Egyik elektromososat se szereti.
Ez se igaz.
És most azt hallottam, hogy 3 perc, ugye az indításkor olyan 30 perc volt egy aksicserés, most ezt leveszik 3 percre.
Irgalmatlan tőkelekötéssel jár a dolog. Tehát, hogy nagyon nagy ingatlan beruházással és irgalmatlan tőkelekötéssel, és ebbe egyébként a kínai államnak is van, hogy mondjam, benne van a keze, hogy ez működjön, és Kínában több ezer ilyen pont van.
Aha, igen.
És nem
ott
csak
egy... nagyon népszerű. Ott azt olvasom, hogy már a robogóktól kezdődött ez a
csereberés.
Nyilván,
lényegesen.
Persze. Igen, azt leveszik a polcról, azt belepattintják, az mehet tovább.
De ez eredendően egy európai ötlet volt.
Tényleg?
Ezt a német SAP-nak az egykori vezetője, aki egy izraeli állampolgár és izraeli hátterű, ő a Renault-val együtt a Izraelben csinálta meg, hát szerintem most nem akarok hülyeséget mondani, de több mint 15 éve ezt a projektet. Csak hát ugye ott még se az elektromos autózás nem volt abban az állapotban,
persze,
se a piac nem volt abban az állapotban, hogy ebbe azt a forradalmat láthassa, persze, amit utána végül is kikényszerített az élet. És hogy Gábor kérdésére is válaszoljak, hát ez szerintem relatíve egyszerű, tehát azt, és erről már tényleg viszonylag sok blogbejegyzést is írtam, azt látták a kínaiak, hogy minimum 2 évtized mire fel tudnak zárkózni belső égési technológiában, úgyhogy game changer, másik játékot játszanak.
Időben tettek az elektromosra.
De ez sok minden kellett. És az biztos...
Állami segítség, állami
támogatás. Nagyon masszív állami segítség, és az egészben az a legviccesebb, hogy ők tényleg nem számolnak azzal, hogy kizárólagosan elektromos piaccá váljanak. A kínai autóipari mérnökök szövetsége álláspontja szerint, most itt majdnem nem tudtam egyeztetni az elejét a végével a mondatnak, szóval a kínai autóipari mérnökök szövetsége az arról adott ki állásfoglalást, hogy 2035 környékén a teljes piac 60-80%-a még mindig részben vagy egészben belső égési motorra fog támaszkodni. Hogy ez mennyire igaz annak alapján, hogy mit látunk a piac dinamikájában, lehet, hogy mások lesznek az arányok, ez elképzelhető. Az látszik jelenleg, és erről akartam egy picit beszélni, hogy az első negyed év alapján a belső égési piac az azért szakad be, mert a kínai vásárló szemével nézve nem nagyon érdemes jelenleg semmit sem venni. Azért nem, mert amit látnak az elektromobilitás kapcsán gyilkos árharc tekintetében, az tovább fog terjedni a belső égésűek piacára.
Uh-huh.
Sőt, már tovább terjed.
Uh-huh.
Július 1-én lesz egy nagyon drámai szigorítás a kipufogógáz normák kapcsán, Kínában is, és addig azt a letermelt, vagy legyártott darabszámot, ami ott áll valahol, különböző gyártóknál, azt piacra kell vinni, különben nem lesznek forgalomba helyezhetőek. Most innentől érzékelhetitek, hogy mi van akkor, amikor kevés a vevő, sok a legyártott autó, és van egy határidő, ami
csodás,
ami szorít.
Igen.
Forgalomba kell helyezni ezeket az autókat addig, és ez a mennyiség, ez be fogja indítani azt a spirált is, ami árcsökkenést fog okozni a belső égésűeknél. Ami érdekes, most hanyadika van ma? 27?
7.
Mai napon fog véget érni a sánkhályi autókiállítás, és ugye erről is beszéltünk az elmúlt egy-két hétben. Az első sajtó visszhangok azért nagyon érdekesek, hogyha nyugati sajtót nézzük a sánkhályi autópiac, vagy autókiállítás kapcsán, ami egytől egyig arról szól, mindegy, hogy brit sajtót nézünk, német sajtót nézünk, olasz sajtót nézünk, vagy amerikai sajtót nézünk, autóipari sajtóról beszélünk, egytől egyig mindegyik arról beszél, hogy az a típusú önbizalom, amivel a kínaiak oda megjöttek, az a típusú klasszikus autókiállítás, ami már sem Észak-Amerikában, sem Európában nem megtalálható, de ott valamiért mégis működik, tehát ami arról szól, hogy autót mutatunk be, és nem biciklit, meg mobilitási szolgáltatót, meg IT céget, mert ezek is fontosak, de tehát több száz gyártó képviseltette ott magát. És
csodálkozom, hogy nem vagy ott.
Egyébként biztos, hogy a következőre valahogy meg fogom találni az utat, mert rettenetesen érdekel, hogy ez a Shanghai, ez nagyon sok év után lett újra megrendezve, a Covid miatt ugye ez elmaradt az előző években, és ezzel a sok év kihagyással tényleg megérkeztek oda olyan autógyártók, amikhez képest, kínai autógyártók, hangsúlyozom, amikhez képest az összes többi már 100 éve működő OEM az úgy nézett ki, mint egy tegnap előtti valami. Tehát pont a BYD kapcsán érdemes megjegyezni, hogy bemutattak egy olyan kis elektromos autót 300 km körüli hatótávval, ami állítólag a 10-12 000 euróra vetített árkategóriában fog tudni működni, és ránézésre egy teljesen használható autó. Mm-hmm. Tehát nem egy ilyen mopedautó jellegű valami kis akkumulátorral, hanem egy működő, normális kis autó. És még akkor is, hogyha Európába valószínűleg a mi rendszereink alapján egy jóval drágább verzió fog eljutni, de ez el fog jutni, biztosan. És persze akkor, hogyha ki tudják szolgálni először a kínai piacot, mert ezekre rengeteg megrendelés érkezett már így kvázi láthatatlanban is. És ha el fog jutni, akkor azzal gyakorlatilag körbeérünk, megtörténik az, amiről itt évek óta beszélünk, hogy egyszerűen az alsó szegmensben versenyképtelenek lesznek a saját gyáraink, főleg elektromobilitás kapcsán.
Egy tippet mondj. 35-ben, hogyha az Unióban változatlan lesz a rendszer, és nem bújítanak rajta, és mondjuk a full elektromos kötelező átállás megvalósul, akkor
mindenki kínai jó fog beszélni.
Mennyi lesz a kínai autók részaránya?
Ez azért marha érdekes, mert azért a kínaiak is valahol készülnek arra, erről is lehet olvasni nyilatkozatokat, hogy valami fajta protekcionista lépéssel muszáj lesz Európának reagálnia arra, hogy le fogják őket forrázni, és hogy ez hogy fog kinézni, ez, amiről egyelőre nekem ötletem sincs, mert hogy tényleg az a probléma, hogyha mi itt Európában elkezdünk keménykedni a kínaiakkal, akkor ők elkezdenek keménykedni velünk ott. Tehát a saját piacukon, ami mégiscsak...
Mit tudnak csinálni?
Bármit.
Mit tud a Volkswagen megvámolni, vagy hogy...
Bármit. Hát minden házon belül van. Hát ahogy az amerikaiak egyik napról a másikra tudtak hozni egy olyan törvényt arról, hogy csak azt támogatják, ami bizonyos százalékban amerikai értékláncot használ, vagy csak olyan helyen van gyártva, amivel szabadkereskedelmi egyezményük van, és egyébként több ezer dolláros hozzájárulásról beszélünk itt, tehát aki nem kvalifikált arra, hogy ezeket megkapja, az gyakorlatilag kiárazza magát a piacról, ezt ugyanúgy meg tudja csinálni Kína is. És abban a pillanatban...
Gyártják ott is a Volkswagen-eket, meg a Merzsókat, nem?
És szerintem még. Mennyibe fog telni hozni, igen, egy törvényt arról, hogy akkor innentől fogva csak 100%-os kínai tulajdonú cég az, akit támogatunk.
Ugye ez egy nagyobb játszma, politikáig ér föl az erőviszonyok.
Minden politika.
Persze, hogy ki, igen, nyilván ez megjósolhatatlan, hogy ki mit fog itt lépni a saját érdekei védelmében.
Az a kérdés, hogy azért,
mit tud?
Mit tud, igen. De nekünk sok, hogy mondjam, tárgyalási pozíciónk nincsen velük szemben, az a kérdés.
Ez nekünk ez Európa?
Igen. Igen, mert Amerika megvédte magát, Kína éppen szorítja ki a külföldi autógyártókat, Európa meg az előző években azzal volt elfoglalva, hogy a CO2 normákból származó büntetéseket arra használja föl, hogy konkurens rendszerek autógyártói nőjenek föl. Hát ez így ide is vezetett, szóval ez nem egy túl jó fejlemény, azt nem tudom, hogy fel tudunk-e keményedni, és
de legalább zöldülünk.
De meg mikor? Tehát azért a kínaiak elég szép tempóban nyomulnak, tehát bizony. Amíg mi vakarózunk, meg amit te is mondasz, hogy nem látjuk a megoldást, az idő halad, és egyre nehezebb lesz ezt megoldani. Ezt
azért, mert egyszerűen nem tudunk, tehát azon a költségszinten nem tudunk termelni. Tehát az a 6 kötőjel 10 euró, amiről az autóipari vezetőink beszélnek per autó költségelőny szintjén, hát ez behozhatatlan. Teljesen. Éppen ezért ugye az látszik, hogy vándorol el az európai autógyártás is Kínába, és onnan jönnek ide vissza majd az autók. Tehát lehet, hogy névszerűen, vagy névlegesen, amit látsz, az kínai, vagy bocsánat, európai lesz, de valójában az is egy Kínában gyártott autó lesz. Egy olyan energiamixer, ahol 50% környékén van a szénből származó áram, ezzel nem teszünk különösebben jót a környezettel, hogyha itt a zöldülésről beszélünk. Szóval ezek egy nagyon, tehát mondjam, az egész nagyon összetett. Az egész nagyon összetett, és az iparvédelem az biztos, hogy előtérbe fog helyeződni Európában is a következő időszakban.